Tisztelt hallgatóim, a hálózatos kurzus második előadásához érkeztünk el, amelyik a PHD szem 2 PPT fájlban van ábrásítva. Kérem, hogy nyissák meg ezt a fájlt, és lapozzanak a második ábrára. Azt kell, hogy lássák, hogy Difficult Questions of Network Studies. Ebben az előadásban a hálózatok szerkezetének topológiájának további érdekes jellemzőit fogom elmondani önöknek. Ugye az előző előadásnak, az első előadásnak a második felében foglalkoztunk a hálózatok kisvilágság jellegével, illetve a csomópontok jelenlétével a hálózatokban, azaz vagyis a skála független fogszámeloszlással. További nagyon érdekes kérdések vethetők fel a hálózatokkal kapcsolatban, hogy melyek a legfontosabb részei ezeknek a hálózatoknak, majd mindjárt meglátjuk, hogy a csomópontokkal tulajdonképpen már egyfajta választ kaptunk erre a kérdésre, hogyan tudok csoportokat definiálni a hálózatokban, hogyan tudom azt megvizsgálni, hogy két fajta hálózat hasonló egymáshoz, hogyan tudok fejlődő, időben változó hálózatokat összehasonlítani egymással, hogyan tudom a komplexitást mérni. No, nem minden kérdésre fog ez az előadás sorozat válaszolni, azonban, hogyha megkeresnek engem a csermeinet@gmail.com e-mail címen, akkor minden kérdéssel kapcsolatban tudok önöknek irodalmat küldeni, és ezt szívesen meg is teszem. A komplexitással kapcsolatban például hát nagyon nehéz választ találni erre a kérdésre. Több Nobel-díjat valószínűleg ki fognak osztani azért még, hogyha valaki valaha komoly, megbízható választ tud adni arra, hogy a komplexitást hogyan is lehet jellemezni tulajdonképpen, hát egy számmal. No, valószínűleg ezért nem lehet ám választ találni erre, mert egy számmal valószínűleg nem lehet jellemezni a komplexitást, és hát ezt próbálják, ezt a Szent Grált valamilyen módon elérni a kutatók, de hát nem fogják elérni valószínűleg, mert ugye ez nem lehetséges. Na most az előadás utolsó kérdése, hogy hogyan tudom én a hálózatoknak a szerkezetét olyan módon megváltoztatni, hogy különböző állapotokba átkerüljenek. Na ez lesz az utolsó két előadásnak majd a tárgya ebben a sorozatban, tehát hogyha erre a kérdésre kíváncsiak, akkor majd lapozzanak előre erre az utolsó két előadásra. Na de hát térjünk vissza ehhez az első kérdéshez, hogy melyek a fontos részek a hálózatokon belül? Hát ez egy érdekes kérdés, ugye. Ha meghallgatták az első előadást, akkor emlékezhetnek rá, hogy ez az, amivel csábítottam önöket, hogy erre tud választani a hálózatkutatás, hogy a nagy bonyolult adatrengetekből mi az a néhány adat, ami sokkal fontosabb, mint a többi adat, és hát ez az a kérdés, ugye, amit most megpróbálom megválaszolni. Hát az ábra mutatja, hogy hát persze nem egy válasz van erre a kérdésre, hát hogy is lenne egy válasz, hát ugye nagyon sok szempont alapján lehet ezeket a válaszokat megadni, és az egyik szempont, lehetséges szempont, hogy mennyire a hálózat kisebb részeit akarjuk figyelembe venni abból a szempontból, hogy mi a fontos belőlük, vagy mennyire egy nagyobb hálózat, egy nagy hálózatnak az egészét szeretnénk figyelembe venni abból a szempontból, hogy mit akarunk megfogalmazni belőle fontosnak. Mit látunk? Azt látjuk, hogyha nagyon csak a szomszédokra akarjuk redukálni azt, hogy mi a fontos a hálózatokon belül, hát akkor már meg is van a válasz. A csomópontok a fontosak a hálózatokon belül, amelyek ugye olyan nódusok, amiknek az átlagosnál jóval több szomszédja van. Hát a szomszédok szempontjából, hogy hány szomszédon van, nyilván ők a fontosak. No, de mondjuk, hogyha a hálózat egésze szempontjából akarom megnézni, akkor már nem biztos, hogy ők a legfontosabbak, mert mondjuk képzeljenek el egy olyan hálózatot, ami két csoportra szét van osztva, így lelki szemeik előtt így próbálják meg így elképzelni, mondjuk saját magukat egy ilyen társadalmi hálózatban, és úgy próbálják meg ezt elképzelni, hogy a kettő csoportot csak egyetlen egy nódus köti össze, mondjuk önök, csak önök. Önök az egyetlen kapcsolat, mondjuk az orvosok társadalma és a komoly zenerajongók társadalma között. Hát ez nem igaz, de mondjuk képzeljék el. Hát ez egy fontos pozíció. Most példa lehet, hogy nem a legjobb példa volt, de ha mondjuk mit tudom, ellenséges táborok között esetleg, ezt képzeljék el. Önök az egyetlen híd, akik vagy békét, vagy háborút tudnak teremteni, mert ha önök el tudják magyarázni, mint egyetlen olyan ember, aki megérti mind a két tábornak az érvelését, a másik tábornak azt, hogy az egyik tábor miért mégsem hülye, hát akkor mondjuk önök tudják megteremteni a békét, vagy elkerülni a háborút. De ha önök mondjuk gonoszok, és kifejezetten eltorzítják azokat az információkat, amelyek az egyik táborból érkeznek, és csupa rosszat mondanak a másik tábornak az egyik táborról, és fordítva, hát akkor önök fogják kirobbantani a háborút. Tehát ugye ez nem, nem tehát látják, hogy mondjuk ez a fajta pozíció, tehát hogyha az ember egy híd szerepet tölt be két távoli csoport között a hálózatban, hát ez sokkal fontosabb adott esetben, mint az egyik csoportnak a főnöke idézőjelben, amelyik egy csomópont, vagy a másik csoportnak a főnöke. Önök lehet, hogy csak a két csoportot kötik össze, oly módon, hogy a két csoportnak mondjuk a főnökével tartanak kapcsolatot, és ilyen módon hát a két csoportot befolyásolni tudják. Önöknek csak két szomszédja van. Önök nem csomópontok egyáltalán. A csomópontok meg 100 szomszédja van, vagy 1000. De mégis, önök fontosabbak, mert önök a csomópontokat kötik össze. Tehát van más szempont is, ami alapján központi elemeket lehet találni, és hát itt felsorolok néhány olyan fogalmat, amivel foglalkozni fogunk a továbbiakban ezen az órán, a centrális elemekkel, a hálózat vázával, network skeleton, a csoportokkal, moduláris struktúrával, és a hálózat magjával és perifériájával. Ez lesz az óra tárgya. Kezdjük el a csomópontokkal. A következő ábrán láthatják, hogy kétfajta csomópontot tudunk megkülönböztetni, partizó csomópontot, party hubs, és rendezvúzó csomópontot, date hubs. Hát a nevéből következik, hogy a partizó csomópont az körülbelül olyan, mint egy partinak az egyik központi figurája, vagy mondjuk mindenki a partin belül, hogyha a parti nem oszlik szét idejekorán, hogy hát egy adott stabil közösségnek ő a középpontja, vagy ők a középpontjai. A rendezvúzó csomópont az egy furcsa csomópont. Annak nem egyszerre vannak sok szomszédja, hanem időben eltolt módon egymás után. Tehát ezt egy olyan bizarr randinak tessék elképzelni, ami ilyen sorozatrandi. Tehát ugye randizik valaki valakivel, aztán majd a következő valakivel, majd a megint, és így rengeteg partnere van, mert össze-vissza csalfászkodja az egész világot. De hát nyilván egy randit nem lehet, hogy megszervezni, hogy egyszer oda hívunk, mit tudom én, 10 darab vagy 100 darab randi partnert, hát ezt nem randinak hívjuk, ezt verekedésnek hívjuk, vagy mit tudom én, botránynak, vagy valaminek hívjuk. Tehát érzik a dolgok, értik a dolgokat, hogy vannak olyan csomópontok, amelyek állandóan egy bizonyos szerkezetnek a közepén vannak, és állandóan sok szomszédjuk van, és vannak olyan csomópontok, amelyeknek úgy van sok szomszédjuk, hogy nem állandóan, hanem időben eltolt mértékben van sok szomszédjuk. Na nézzük meg az ábra jobb oldalán, ez az élesztő protein-protein, azaz vagyis fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatát írja le, hát egy 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt tudtunk ennyit róla, ma már sokkal több kapcsolat van, meg sokkal szélesebb ez a hálózat, de hát ezt lehet jól ábrázolni. Ha kivesszük belőle, nézzék az ábra alját először, ha kivesszük belőle a parti csomópontokat, akkor mit látunk? Hát, hogy a hálózat jelentős része megmaradt. Hát leesett róla néhány ilyen apróság, de az öme, az ott van, változatlanul, egyben van. Ha kivesszük a randizó csomópontokat, a date hubokat, minus date hubs, az ábra közepén, akkor mit látunk? Szétesett az egész hálózat. Tehát valami minimális rész egybe maradt, de hát az öme, az szétesett. Azaz vagyis mit látunk? Azt látjuk, hogyha egy partizó csomópont van, azaz vagyis egy olyan csomópontról beszélünk, amelyik egy nagy ilyen csoportosulás kellős közepén van, akkor ez a partizó csomópont, ez hiába távolítom én ott el őt ebből a nagy bolyból, ebből a nagy sűrűségű kapcsolatrendszerből, a szomszédjai is össze vannak kötve egymással, nem mindegyik, de elég sok. Azaz vagyis nem érző, nem esik szét az egész hálózat attól még, hogy a parti csomópontot kivettem belőle. Azonban, ha egy ilyen randevúzó csomópontot kiveszek, az az esetek többségében két egymástól távol lévő, vagy több egymástól távol lévő csoportot kötött össze. Nagy valószínűséggel sokszor előfordul, hogy ő volt az egyetlen ilyen kapcsolat. Hát, ha kiveszem, akkor mi lesz? Akkor nem lesz kapcsolat a csoportok között. Hát akkor az egész hálózat úgy, ahogy van, szétesik. Tehát igazándiból ezért van az, hogy a randizó csomópontok sokkal inkább szétverik a hálózatot, ha kiveszük őket sem, mint a partizó csomópontok. Menjünk egy ábrával tovább. Hálózatos centralitások fajtái. Ugye itt lehet igazán tetten érni azt, amit az előbb mutattam, vagy mondtam, hogy vannak lokális centralitások, például a csomópontiság, az egy ilyen lokális centralitás, szomszédok száma, és vannak olyan centralitás fajták, amelyek már a hálózat egészére jellemzőek. Hadd ismertessem az utolsót, a leginkább, a legtávolabbit, a betweenness centralityt, amit köztességnek vagy köztiségnek szoktuk magyarul mondani. Ez röviden lefordítva, matematikai formáját elmondva szavakkal, azt jelenti, hogy definiálható, illetve megtalálhatóak a legrövidebb utak bármely két nódus között a hálózatban. Ezek Dijkstra algoritmussal egészen hamar, gyorsan, matematikailag ezek megkereshetőek. Hát ezek az utak, ezek ott haladnak a hálózatokon belül, nyilván más nódusokon keresztül. A köztesség vagy köztiség centralitás, ez egy olyan szám, hogyha nem súlyozott a hálózat, akkor egész szám, amelyik megmutatja azt, hogy hány ilyen legrövidebb út halad keresztül azon a csomóponton. Hát ezt úgy most gondolják át egy pillanatra. Képzeljék maguk elé azt az előző ábrát, vagy előző hálózatot, amit már bemutattam önöknek, hogy a hálózat két csoportból áll, és ezt a két csoportot egyetlen egy nódus köti össze egymással, semmi más. Érezzék meg, vagy gondolják át, vagy jöjjenek rá arra, hogyha a hálózat egyik csoportjában lévő sok-sok nódus bármelyikét kiválasztjuk, és össze akarjuk kötni egy legrövidebb úttal a hálózat másik csoportjában lévő bármelyik nódussal, akkor muszáj, hogy az az út azon a nóduson keresztül menjen, az az egyetlen nóduson, amelyik a két csoportot összeköti egymással. Hát gondolom értik, hát máshogy ezt nem lehet elképzelni. Azaz vagyis annak az egyszem nódusnak, amelyik összeköti a hálózat két csoportját egymással, feltételezett hálózat, feltételezett egyedüli két csoportját egymással, egyedül köti össze, annak nagyon nagy lesz a köztessége vagy köztisége, mert hát minden olyan legrövidebb út, aminek az egyik vége az egyik csoportban van, másik vége a másik csoportban van, az rajta keresztül fog menni. Hát persze lesz olyan legrövidebb út, ami nem rajta keresztül megy, hát hogyha az egyik csoportban van az egyik vége is, meg ugyanabban a csoportban van az a másik vége is. Hát persze, azok nem rajta keresztül mennek, de bármilyen olyan két nódust, amiből az egyik nódus az egyik csoportban van, a másik nódus a másik csoportban van, csak úgy tudom összekötni a legrövidebb úttal, hogy át kell, hogy haladjak azon az egyszem nóduson, amelyik hídként szerepel a két csoport között. No, ez a köztesség centralitásnak a mérőszáma, és ez mutatja azt is, hogy ez a hálózat egészére igaz. Ez nem a részleteire lesz jellemző, ez a hálózat egészére lesz jellemző. Mert minden nódussal össze kell kötni egy ilyen legrövidebb úttal. És ez a hálózat egésze. A dobozban, itt a ábra alján ebben a boxban, ebben néhány ilyen centralitás fajtát sorolok fel, most nem megyek bele a részletekbe, egyetlen egy dolgot emelnék ki, a PageRank-et, hát ugye nagyon jól tudják, hogy önök közül bizonyára nagyon jól tudják, hogy a Google-nak ugye ez volt az első nagyon nagy húzása, amivel tulajdonképpen nagyon jól megközelíthetővé tette az internetet, a World Wide Web-et, tehát ugye a weboldalaknak a kereső motorját nagyon hatékonyan tudta ezzel a centralitás fajtával tenni. Ez egy ilyen damned random walk, tehát igazándiból egy véletlenszerű ilyen bejárása a hálózatnak, de nem úgy, hogy mindig 18-at léphetek valamilyen irányba, véletlenszerűen választva a következő lépést, hanem ez így lecseng, tehát igazándiból a 18. lépés már nem annyira valószínű, mint az első lépés, de attól még ez a lecsengés, ez nem rövid, tehát attól még bizonyos kisebb valószínűséggel egészen hosszú utakat is el tudok gyalogolni ebben a hálózatban. Hát ez a PageRank az eredeti változata, de hát most már persze a Google egy ennél sokkal-sokkal megbuheráltabb keresőmotort használ, ami persze kibuherálja a mindenféle oldalakat, amiért nagy pénzeket lehet a Google-nak fizetni, hogy először jelenjenek meg a keresésben. Ugye egy ilyen ötlettel multimilliárdossal lehet válni, csak ezt szeretném önöknek mondani. Tehát érdemes gondolkodni ezeken a hálózatos fogalmakon, mert hogy hát most nem a pénz ebből a lényeg, mert hát ugye abból egy idő után már mindegy, tehát az nem boldogít. De az igen, hogy hasznos, hát ugye azért valamennyire, hát nagyon nem, de azért valamennyire korrelál azzal, hogy miért hajlandók az emberek pénzt fizetni, hogy hát azért valami haszna van a számukra. Tehát igazándiból ezt szeretném kihozni ebből, hogy ha gondolkodnak a hálózatokon, akkor azért egészen sok hasznos dolgot tudnak találni, és hát ezzel hasznot tudnak hajtani az emberiségnek, tehát érdemes ezen gondolkodni. No, a következő fontos fogalom, amit meg szeretnék önökkel ismertetni, az a hálózatváza, network skeleton, ehhez az ábrához kellett eljutniuk. Négyféle eljárás fogok önöknek bemutatni erre, röviden. Megmutatva azt, hogy hát itt sokféle különböző módszer lehetséges arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hálózatos vázat ezt definiálni. Az első eljárás, ezt majdnem 20 évvel ezelőtt közölték, tehát ez már azért egy ideje van ennek. az irányított hálózatokra igaz, és azt lehet vele elérni tulajdonképpen, hogy ebből az irányított hálózatból egy ilyen fa szerkezetet szerkesszünk, azaz vagyis minden keresztkapcsolatot vegyünk ki ebből az irányított hálózatból, csak a legrövidebb utak maradjanak, ahogy az irányított hálózatot be lehessen járni ebben a háló, ebben a törpe hálózatvázban, network skeletonban. Fontos a hálózati vázban az a kritérium, hogy a hálózat minden nódusát változtatva el kell tudjuk érni, még akkor is, ha irányított volt a hálózat ebben a vázban. Tehát nem lehet annyira lecsupaszítani, nem lehet annyi élt már kivenni ebből a hálózatból, hogy a vázát megkapjuk, hogy elvesszünk nódusokat, tehát azt már nem megengedett. Tehát úgy kell ezt a hálózatos vázat megkonstruálni, hogy megmaradjanak a nódusok. Ez persze nem mindegyik ilyen módszerre igaz, a következőre például már nem igaz, olyan szempontból, hogy az már a nódus szerkezetet is egyszerűsíti. Melyik ez a következő módszer? Hát a módszer lényege, vagy definíciója az, hogy ebben a módszerben úgy egyszerűsítem a hálózatot, hogy minden teljes gráfot, mi a teljes gráf, az egy olyan nódus halmaz, ahol a nódusok mindegyike mindegyik nódussal össze van kötve. Tehát mondjuk két nódus, hogyha össze vannak kötve, az mindig teljes gráf. Három nódus már akkor teljes gráf csak, hogyha mind a hárommal össze van kötve. És így tovább. A egyszerűsítés alapja az, hogy minden teljes gráfot egyetlen egy nódussal vonok össze. És a teljes gráfokat összekötő kapcsolatokat, hát azokat meghagyom. És a következő hálózat így keletkezik. Aztán ezt még egyszer megcsinálom. Az új hálózatban keletkezett teljes gráfokat megint összevonom. És így tovább. Hát láthatják, hogy nagyon kevés lépéssel, egyébként elképesztően kevés lépéssel, 4-5-6 lépéssel, egy nagyon-nagyon nagy hálózat is egy szem egyetlen egy darab nódussá összevonható, aminek hát ugye már nincsen tovább semmilyen, tehát akkor már nem érdemes semmit csinálni, mert hát következő lépésben persze hát már az is, hát már tovább nem egyszerűsítem az egy nódust, tehát ott már vége van. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy nagyon kevés lépéssel, 5-6-7 lépéssel, de valamikor csak 3-4-el, a hálózatok egy ilyen teljes gráf összevonással egyetlen egy nódussal összevonhatók. Azaz vagyis van egy rejtett hierarchikus szerkezet a hálózatokban. Ez nem okozta a hierarchiája a hálózatoknak, ezt külön lehet definiálni, ezt a hierarchiát, tehát ez egy másfajta definíció, de mégiscsak van egy rejtett szerkezet a hálózatokban, amelyik egy olyan 5-6 rétegre osztódik fel. Figyeljék meg azt, hogy ez az 5-6 réteg, ez körülbelül annyi, mint az 5-6 darab kapcsolat, ami a hálózatot, mint kisvilágot átlagosan összekapcsolja. Ugyanaz a logika, hogyha 6 rétegnél több hierarchikus réteget belegenerálok egy ilyen hálózatba, akkor a hálózat már olyan bonyolult lesz, hogy nem lehet bejárni. Gondoljanak bele egy ilyen multicégbe. A multicégek általában meghalnak, tehát kiszerveződik a feladatrendszer egy ilyen multicég ilyen kisebb részeibe. Miért? Azért, mert a multicég egy idő után, ha már akkora multi, annyi hierarchikus irányítási réteget termel ki, hogy a hierarchikus irányítási réteg még be tudja látni az alattali, tehát a főnök, még a kisfőnököket be tudja látni, tehát ne annyi darab kisfőnök legyen, amit már nem tud értelmezni egy nagyfőnök, nem tud észben tartani egy nagyfőnök. És hát ugye gondoljanak bele, tehát ugye egy nagyfőnök, mondjuk mit tudom, 100 kisfőnököt tud észben tartani, hát egy 100 fős gyűlés, hát ott már alig lát, tehát ott már nem biztos, hogy közös véleményt lehet formálni. Tehát mondjuk a nagyfőnök ugye 100 kisfőnököt tart észben, a kisfőnök, vagy kisebb főnök a 100 még kisebb főnököt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha egy gigantikus világvállalatot nézünk, és hát persze nem 100 ez a létszám, hanem inkább csak 10, akkor látják, hogy azért elég hamar eljutunk odáig, hogy hát már nem 6 hierarchikus réteg van ott, hanem több. És akkor baj van. Akkor ugye mi történt? Az információ nem jut le a beosztottakig. Mert a főfőnök kiadja az utasítást, de hát a alfőnök az ugye továbbadja, aztán továbbadja, aztán tovább, hát nem e-mailekkel mondjuk, mert tehát ugye nem, tehát valami információveszteség lesz. És akkor a kisfőnökök vagy a beosztottak már hülyeségeket fognak már hallani. Tehát ott már nem működik a rendszer. Tehát nem lehet ezt megcsinálni, nem lehet ilyen hálózatot csinálni. Na, a következő eljárást azt a mi csoportunk közölte, de nem ez a lényeg ebben, hanem hogy a csoportokat is lehet összevonni. Tehát meg lehet azt csinálni, vagy lehet azt úgy lehet definiálni ezt az összevonási szabályt, hogy azt mondom, hogy az a csoport, amit definiáltam most, majd rátérünk, hogy kell ezt csinálni, azt a következő lépésben egy nódusnak tekintem. Ha ezek a csoportok átfedtek egymással az eredeti csoportszerkezetbe, akkor az átfedésük mértékét a felső hierarchikus szinten a két csoport, mint nódus közötti élnek a súlyának tekintem. Tehát minél nagyobb volt az átfedés az eredeti csoportok között, annál nagyobb lesz a súlya a csoportokat reprezentáló nódusok közötti élnek. Hát remélem ezt megértették, ha nem értették meg, akkor tekerjenek vissza a fájba, és hallgassák meg még egyszer. Azaz vagyis, azt lehet ilyenkor látni, hogyha ilyen módon a csoportokat nódusokká redukáljuk, majd a nódusokból, a felső ilyen metanódusokból képzett csoportokat nódusokká redukáljuk, majd az azokból képzett csoportokat nódusokká redukáljuk, stb. Tehát ezt megint meg lehet csinálni többször a hálózatokban, hogy egy olyan 4-5-6 redukció után megint eljutunk az egy szem nódushoz. Tehát egy nódussá redukáltuk az egész hálózatot. Tehát ugyanoda jutottunk, mint az előbb, csak most nem teljes gráfokkal, hanem csoportokkal. Van egy olyan eljárás is, ami a Bitwinness Centrality, tehát a köztességet, köztiséget használja fel, és a legköztibb, legnagyobb köztességgel, köztiséggel rendelkező éleket veszi ki, és abból szervezi meg a hálózatvázát. Ezzel ilyen gyönyörű fa szerkezetekhez lehet eljutni, mint az előbb, csak itt most nem irányított hálózatokról beszélünk, hanem általánosan beszélhetünk hálózatokról, de persze irányított hálózatokról is meg lehet ezt csinálni ugyanígy. Tehát többféle eljárással lehet hálózatos vázakat képezni, és láthatják, hogy ezek a hálózatos vázak különböznek egymástól, de ugyanakkor mégis mindegyiknek van egy értelme, mert a hálózatnak valamiféle szempontból vett lényegét reprezentálja, jeleníti meg. A következő nagy csoport, ilyen topológiai rendszer, amiről szeretnék beszélni, ez a hálózatos csoportoknak a fogalma. Moduloknak nevezzük ezeket a hálózatos csoportokat. Mi a hálózatos csoportok definíciója hálózatosan? Egy hálózatos csoportot úgy definiálunk hálózatosan, hogy azon nódusokat tekintjük csoportnak, akik, amelyek egymással szorosabb, sűrűbb kapcsolatban vannak, semmint a hálózatos csoport a szomszédos csoportokkal. Na, ezt elmondom még egyszer, mert ez kicsit nehéz felfogni, vagy szóval ez nem egy egyszerű dolog. Tehát az a hálózatos csoport, amikor a hálózatos csoport tagjai sűrűbb kapcsolatban vannak egymással, semmint a hálózatos csoport külső része a szomszédos csoportokkal. Azaz vagyis a hálózatos csoportok kapcsolatsűrűsödések a hálózaton belül. A hálózatos csoportok közötti régiók, azok pedig kapcsolat ritkulások a hálózaton belül. Ilyen módon lehet tehát szétválasztani a hálózatos csoportokat. Ahol kapcsolat ritkulás van, ott két hálózatos csoport találkozik egymással, összeér. Ott a hálózatos csoportokat összekötő hidak vannak. Ezek a hidak általában kapcsolat ritkulásos részeken vannak a hálózatokban. Figyeljék meg, hogy emberi, szociális hálózatokban, társadalmi hálózatokban nem így definiáljuk a csoportot. Általában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire sűrű a kapcsolatrendszer. A saját kapcsolatrendszerünket tudjuk, de a barátunk kapcsolatrendszerét, hát hogyha nem a legjobb barátunk, akkor meg a legjobb barátunkét is, hát 100%-osan nem ismerjük a kapcsolatrendszerét, hát nem faggatjuk ki minden nap, hogy kivel találkozott, meg mit csinált, meg elszámoltatjuk minden percével, hát még a házastársunkkal sem csináljuk ezt meg, vagy ha megcsináljuk, akkor szétmegy a házasság, tehát ez nem egy működőképes modell. Tehát magyarán mondva nincs fogalmunk arról, hogy úgy általában a kapcsolatrendszer milyen sűrű a közelünkben, meg milyen ritka, meg hol sűrű. Hát hogyan definiálunk akkor társadalmi csoportot? Hát úgy definiálunk, hogy valami közöset próbálunk meg felfedezni azokban az emberekben, akikből csoportot képezünk. Tehát mondjuk, hogy orvosegyetemre járnak, vagy hogy szeretik a sört, vagy hogy kutyájuk van, vagy hogy mit, akármi, teljesen mindegy. És ilyen módon ők csoportot képeznek. No persze, gyakran ám előfordul az, hogy akik egy ilyen módon vett csoportot képeznek, például orvosegyetemre járnak, akkor, amikor nincs egy járvány, akkor ugye találkoznak egymással. Hát amikor járvány van, nem találkoznak egymással, de remélem, szívből remélem. Azaz vagyis, hogyha ugye egy csoportban vannak, akkor gyakran találkoznak egymással, ilyen rendkívüli eseményektől eltekintve. Tehát Tehát ez a kettő, a kapcsolat sűrűsödés, meg hogy ilyen emberi szempont alapján definiálunk egy közös vonást ebben a csoportban, ez összefügg, de nem ugyanaz. Tehát hálózatosan a kapcsolat sűrűsödés mutatja meg a modulokat. A következő ábra, why is it good if a network has modules? Miért jó, hogyha a networknek, a hálózatnak moduljai, csoportjai vannak? Hát miért jó? Nézzük meg. Ugye a csoportok megállítják a zajokat. Tehát ugye, hogyha ritkább a kapcsolatrendszer két csoport között, akkor ott kisebb valószínűséggel mennek át az információk. Hoppá! Ez egy nagyon jó szűrő. Tehát nem minden információ jut át az egyik csoportból a másikba. Tehát esélyünk van arra, hogy a legfontosabb információkat juttassuk át az egyik csoportból a másikba, és a hülyeséget, a szemetet, azt meg ott hagyjuk. Azt ne juttassuk át az egyik csoportból a másikba. Az egyik csoport függetlenül tud a másiktól fejlődni. Nincs ezek összedrótozva annyira, hogy gátolják egymást a fejlődésben. Azaz vagyis, tud fejlődni az egyik függetlenül a másiktól. Különböző funkciókat tudnak ellátni a csoportok, ez nagyon fontos. A sejtben például különböző fehérje komplexek, különböző funkciókat látnak el. Nagyon fontos, hogy ne legyen annyira összekötve a két fehérje komplex egymással, mint a fehérje komplexek saját magukkal, mert akkor nem tudnak különböző funkciókat ellátni, mert zavarják egymást a különböző funkciók ellátása közben. És a csoportok kialakulása, a csoportok közötti ilyen fringe area, tehát ilyen határterületekkel, határzónákkal, összekötetési területekkel, hidakkal nagyon fontos szabályozást tud megvalósítani. Ugye az előbb volt az a példám, hogy önök, hogyha egyedüli hidat képeznek két csoport között, akkor eldönthetik azt, hogy háború van vagy béke. Mert vagy összeveszítik a két csoportot egymással, mert senki nem tudja ellenőrizni, hogy önök álhíreket terjesztenek a másik csoportról és hülyeségeket beszélnek, ha egyedül vannak a két csoport összekötésében. Tehát ez egy nagyon fontos szerep, és nagyon felelősségteljes szerep természetesen. És ki is tudják békíteni a két csoportot egymással. Hát erre szeretném önöket bíztatni. Ugye most, amikor ilyen járvány időszakban vagyunk, akkor a társadalmi csoportok, hát jó, a virtuális kapcsolatokon keresztül nem, de azért a személyes kapcsolatokon keresztül nagyon megritkult kapcsolatrendszerrel rendelkeznek egymással. Tehát nem mindegy az, hogy milyen híreket terjesztünk egy ilyen időszakban. Hát ezért borzasztó dolog, és ezért, hogy úgy mondjam, nagyon bölcs dolog ezt büntetni, jogilag, hogyha valaki rémhíreket terjeszt egy ilyen járványügyi időszakban, mert ugye ilyenkor sokkal kiélezettebben össze lehet veszíteni, vagy tehát rossz irányba lehet befolyásolni az egész társadalmat, mert megritkult a kapcsolatrendszer. Tehát nem tudunk annyira ellenőrizni információkat, mert csak az interneten, vagy ilyen mindenféle elektronikus, vagy egyéb módokon tudunk információt közölni, és ezáltal azt a metakommunikációt nem tudjuk mellé tenni, ami sokszor eligazít minket abból a szempontból, hogy ez hazudik, vagy nem hazudik. Igazat mond, vagy hülyeséget beszél. Tehát jobban bedőlünk a keringő álhíreknek egy ilyen járványos periódusban. Ezért kell marhára vigyázni az álhírekkel, és ezért kell magukat marhára visszafogni, hogy hülyeségeket ne terjesszenek. Tehát, hogy ellenőrizzék le azt, hogy milyen hírek terjednek ilyenkor a hálózatban, mert nehezebb ez az ellenőrzés. No, menjünk tovább. A modules have a scale-free size and degree distribution ábra következik, azaz vagyis a hálózatok önhasonlóak. Fraktál jellegűek ebből a szempontból is, hogy nem csak a nódusoknak van skálafüggetlen fogszámeloszlása, hanem a moduloknak is skálafüggetlen fogszámeloszlása van. Tehát egy csoportnak annyi csoport szomszédja van, hogy 10-szer olyan kicsi a valószínűsége, hogy legyen egy olyan csoport, aminek 10-szer több csoport szomszédja van. Hát ez ugyanaz a fogszámeloszlás, csak egy szinttel feljebb. Látják, amit az előbb mondtam, hogy a hálózatok vázát lehet úgy képezni, hogy a csoportokat nódusoknak tekintjük. Megmarad a fogszámeloszlás jó közelítéssel. Persze nyilván itt hibák vannak, de jó közelítéssel megmarad a fogszámeloszlás, tehát lehet egy ilyet találni. A következő ábra a csoportok átfedéséről mond el egy nagyon fontos dolgot. Ezt kiemelten fontosnak tartom. Van egy optimuma a csoportok átfedésének. Túl kicsi átfedés a csoportok között, rossz. Túl nagy átfedés a csoportok között, rossz. A kettő között van az optimum. Hát, hogy hol? Az egy nagyon jó kérdés, az mindig változik. Mindjárt mutatok rá példákat. Hadd mutassam be az agy szerkezetét, az idegrendszert, az idegsejtek hálózatát, mint példát a csoportok átfedésére. Itt a csoportok úgy definiálhatóak, hogy az egyszerre aktív idegsejteknek, egymással összekötött idegsejteknek az alhálózatát hívjuk csoportnak. Ha kisgyerek agyáról beszélünk, most egy olyan 6 évesnél kisebb gyerekről tessék ilyenkor gondolkodni, de pubertáskornál mindenképpen kisebb gyerekről, vagy hát gyerekről ilyen szempontból, akkor azt látjuk, hogy az agynak az idegrendszeri hálózata még nem olyan sűrűn összekötött egymással. A csoportok még eléggé individuálisan is léteznek egymáshoz képest, hát azért össze vannak kötve, mert különben nem lesz az agyból agy, de ez az összekötöttség ez nem olyan nagy, tehát az átfedés az nem olyan nagyon nagy ezen csoportok között, még egy kicsi gyerek agyában. Amikor felnő már a gyerek, tehát kezd nagyobb gyerekké válni, vagy már adott esetben tinédzserré, kamasszá, akkor válik képessé arra, hogy önálló értékítéleteket alkosson, és ne csak a szüleinek az értékítéleteit így szankozza, vagy épp hogy nem, mert hogy rosszban van a szüleivel. Tehát nem egy ilyen függő értékítélete van, hanem egy független, egy önállóan kiküzdött értékítélete van. Ehhez az kell, hogy az agyának az egésze már valamilyen módon kapcsolatban legyen egymással, de nem olyan kapcsolatban, hogy minden idegsejt kapcsolatban, hát még csak az kéne, te jó ég, hát kiégne az agya, mindjárt mutatom rá a példát. Ez az epilepsziás roham, ez lesz majd a végén. De hanem olyan kapcsolatban, hogy azért az átfedések a csoportok között már ilyen nagyok, de nem túl nagyok. Na most nézzük meg a felnőtt agyát, hogyha a felnőtt egy szokványos feladatot végez el, akkor eléggé fókuszált az agya. Csak kevés idegsejt aktív az agyában, azok az idegsejtek, amelyek egymással együttműködve, összekötve egymással, arra a feladatra szakosodtak. Ha ugyanez a felnőtt egy ismeretlen feladatot végez el, egy új feladat elé állítódik, akkor nagyon távoli idegsejteknek kell kapcsolatba kerülni átmenetileg egymással, hogy kiizzadjon az agya egy új megoldást erre a nagyon új helyzetre. Azaz vagyis, az agynak a csoportjai között egy nagyobb átfedés keletkezik olyankor, ha a felnőtt egy nem szokványos feladatot old meg, semmint olyankor, amikor egy szokványos feladatot old meg. Itt van két betegség, a depresszió meg a skizofrénia, ami a következő fokozata az agy moduljai átfedésének, azaz vagyis abnormálisan nagy modul átfedést, csoport átfedést lehet találni ezekben az állapotokban. Hát miért, hogy lehet ezt megmagyarázni? A depresszió az ugye nem egy olyan állapot, amikor az ember nem gondol semmire. A depressziós emberek döntő többsége azért elég sok mindenre gondol. Ott fekszik az ágyában, tehetetlenül, nem csinál semmit tulajdonképpen, csak fekszik az ágyában, depressziósan, vagy ül a szobájában, bezárkózva, vagy mit tudom én, csendben, meg mindenhogy elkeseredetten. De attól még nem az, hogy nem gondol semmire, hát elég sok mindenre gondol. Hát, milyen jó lenne kinyitni egy könyvet és elkezdeni olvasni. De nem akarom, mert depressziós vagyok. Hát, milyen jó lenne mondjuk kimenni, sétálni egyet. De hát nem akarom, mert mondjuk kiárási tilalom van, mondjuk ezt hagyjuk most, de hanem mondjuk, mert depressziós vagyok. Milyen jó lenne, mondjuk, mit tudom én, felhívni valakit telefonon, de nem akarom. Vagy milyen jó lenne enni, vagy akár pisilni menni, de nem akarom, inkább bepisilek. Tehát érzik, a depressziós ember nem arról van szó, hogy ott az agyának a moduljai ne lennének meg, tehát hogy ne gondolna a sok mindenre, hanem arról van szó, hogy nem tudja fókuszálni az agyát. Nem tudja elhatározni azt, hogy na most akkor elkezdem ezt a dolgot, végigcsinálom, addig nem gondolok másra, nem törődök másra, nem érdekel más, most éppen nem tudom, felhívok valakit, beszélgetek vele, és itt van. A skizofrénia az máshogy ilyen, ott ugye az a baj, hogy annyira kreatív lesz már a páciensnek az agya, hogy már hát annyi mindent elkezd gondolni, meg képzelni, ami már nincs. Tehát ugye hangokat hall, embereket lát, azt képzeli, hogy valaki bejött a szobába, hogy beszél hozzá, de hát nem beszél hozzá senki, nem jött be a szobába senki, és így tovább. Tehát hihetetlenül túlműködik már az agya. Annyi minden kapcsolat keletkezik az agyában, ami olyan elképesztően kreatív egyébként, gondolat tömegét dobja be az agyába, ami szociálisan tolerálhatatlan. Tehát ekkora kreativitás már nem működik a társadalomban. Nem lehet ennyire elrugaszkodni a valóságtól. Tehát az már bizarr, az már nem tolerálható egy társadalmi szinten. Hát ugye az epilepsziás rohom az a legátfedőbb átfedést, vagy a leglapolóbb átfedést mutatja a hálózatos csoportok között, mert ugye ott kialakulnak a teljes gráfok. Ott előfordul már az, hogy egy agyterület, hát szerencsés esetben nem az egész agy, hanem csak egy része, az egyszerre válik aktívvá, minden idegsejt, minden kapcsolata. Azaz vagyis az ottani csoportok átfedése 100%. A teljes gráf az egy teli, ott nincsenek csoportok. Azaz vagyis hát minden nódus csoportnak lehet tekinteni, meg minden nódus, bármilyen nódussal vett részhalmazát csoportnak lehet tekinteni, és hát ezeknek a csoportoknak az átfedése 100%-os, mert teljes a gráf. Hát ilyen az epilepsziás roham, legalábbis az agyterületek részénél. Tehát látják, ott maximális csoportátfedés, és hát ez kiégeti az agyat, tehát ezt károsít. Ezt már nem bírja az agy, tehát ez fizikailag, biológiailag bírhatatlan. Azaz vagyis a csoportátfedésnek van egy optimuma, ez a hazaviendő üzenet, ez egy nagyon fontos üzenet. Nézzük meg a következő ábrát. Egy CEO-t kell látniuk az ábra közepén, pontosabban két CEO-t, mert két része van az ábrának. Az egyik ábra egy olyan céget mutat be, ahol az irányító testület, a directing board, az nincs direkt kapcsolatban a beosztottakkal, csak a CEO-n, a vezérigazgatón keresztül. A másik cégnél, a irányító testületnek, a boardnak a tagjai, némelyikük ismeri a beosztottak, vagy hát vezetők, némelyikét ebben a vállalatban. Nem csak a vezérigazgató köti össze a irányító testület tagjait a vállalat beosztottjaival. Mit szoktak mondani ezekre a vezérigazgatókra? Hát azt a vezérigazgatót erős vezérigazgatónak szokták mondani, aki egyedül köti össze az irányító testületet a vállalat beosztottjaival. Azt a vezérigazgatót gyenge vezérigazgatónak szokták mondani, aki nem egyedül köti össze a vállalat irányítóit a beosztottakkal. Hát érdekes volt, amikor magyar nagyvállalatok, hát most ilyen Telekomra, meg hát elég nagyvállalatokra tessék gondolni, vezérigazgatóinak egy ilyen 100 fős csoportját egyszer megkérdeztem egy hálózatos előadásom kapcsán, hogy hát hogy gondolják ezt, bemutattam nekik ezt az ábrát. Érdekes volt a vélemény. Azt mondták, hogy nem így van ez, Péter. Hát az a vezérigazgató, ahol az irányító testülete csak a vezérigazgató köti össze a beosztottakkal, hát az nem egy erős vezérigazgató, hát ez egy gyenge vezérigazgató, ez egy gyenge cég. Hát ott hibák sorozata képzelhető el. Hát senki nem lesz, aki helyre teszi a vezérigazgatót. Annál a cégnél, ahol ilyen keresztkapcsolatok vannak, hát ott az van, hogy ott a vezérigazgató téved, akkor kiigazítják, helyre teszik. Tehát az nagyon erős cég, nagyon jó dolog. Hát érdekes volt, amikor ezt egy hálózatos órán elmondtam egy csoportnak régebben, akkor megkérdezték tőlem, hogy te Péter, ezeket a vezérigazgatókat egyesével is megkérdezted erről, vagy csak így együtt, mind a százat? Hát nem kérdeztem meg egyesével őket, tehát fogalmam sincs, hogy egyesével mit válaszoltak volna. Hát ugye ez a Karinti féle novella, amikor egyesével mindenki azt mondta, hogy Barabás, de valahogy együtt azt mondták, hogy Jézus. Tehát, és akkor Jézust feszítették meg, és nem Barabás. Tehát ugye, ja, van ilyen, tehát lehet, hogy ebben az esetben is ez volt, nem tudjuk. Minden esetre képzeljék el egy pillanatra ugyanezt az ábrát úgy, hogy a vezérigazgató helyére nem egy embert, hanem két embert tesznek be, egy házaspárt. Önöket, mondjuk, és a párjukat, ha van. Na most gondolkodjanak ezeken el. Szociológiai elemzések azt mutatják, hogy átlagosan azok a házaspárok, azok a partnerkapcsolatok, amelyek esetén az egyik házasfélnek a barátai, ugye most vegyük azt, hogy a feleség van fölül, és az irányító board az az ő barátainak a rendszere, és a férjnek a barátai, azok vannak mondjuk alul, azok a beosztottak, azok nincsenek kapcsolatban egymással, semmilyen kapcsolatban nincsenek egymással, hát az ilyen házasság nem tartós. A legalábbis átlagosan. Azt mondják a szociológusok, hogy egy olyan 3-4 évnél tovább egy ilyen partnerkapcsolat átlagosan nem tart. Szétmegy, hogyha nem alakulnak ki keresztkapcsolatok a baráti körök között. Miért van ez? Hát például azért, mert akkor ugye a feleség meg a férj mindig szétválik egymástól akkor, amikor valamelyikük valamilyen hobbiának él, vagy valami fontos identitását megéli a kapcsolatrendszerében. Mert mondjuk a feleség elmegy a kötögetőkörbe, most elnézést, vagy nem tudom, babamama körbe, vagy nem tudom milyen körbe, vagy adott esetben egy nem tudom, komoly zenei körbe, a férj meg elmegy sörözni, vagy futballmeccse, vagy hát mondjuk ezek ilyen nagyon ilyen sztereotíp dolgok. De talán érthetőek. És hogy soha nem megy el a feleség a férjel mondjuk a futballmeccsel, vagy sörözni, a férj meg soha nem megy el a babamama körbe, hát ugye ez baj. Tehát hogy semmi átfedés nincsen a kettőjük érdeklődési körébe, hát akkor ez, tehát nincsenek közös témáik, egymással sem tudnak nagyon miről beszélgetni, mert hát, hogyha egy darab közös ismerősük nincs, hát akkor semmilyen közös témájuk nincs. Tehát ez ugye baj. A közös ismerős adott esetben mediátor szerepet is betölthet. Veszekedik a feleség és a férj, nincs közös barátjuk egy se. Hát akkor senki nem fogja elmagyarázni kettőjüknek, hogy hát te az a feleség azért mégse akkora hülyeségeket mond, meg az a férj nem olyan magának való, meg. Tehát ugye nem tudják békítgetni egymással őket a barátok, ha nincsenek közös barátok. Tehát érzik, hogy ugye ez az átfedés azért ez fontos a hálózat egész szempontjából. Nézzük meg ezt hálózatos fogalmak szempontjából, ugye a hidak, ezt már többször említettem, azok, amelyek összekötik a hálózatos csoportokat. Ha ez a híd egyedileg, egymagában köti össze a két hálózatos csoportot, akkor nem hídnak, hanem bottlenecknek hívjuk. Egyeduralkodó kapcsolatnak. Nincs magyarul jó szó erre. Nem tudtuk ezt jól lefordítani még a magyar nyelvre. Tehát egy szűkület. Ez egy akkora szűkület már, hogy már annyira szűkület, hogy már ő maga a szűkület, senki más. Tehát ilyen csúcs, szuper szűkület. Bottleneck. Tehát egyedi híd. Talán így lehetne legrövidebben lefordítani a magyar nyelvre ezt a fajta hidat. Tehát amelyik egy maga köti össze a két csoportot. Senki más nem köti össze a két csoportot, csak ő. Ezek nagyon fontos hálózatos pontok. Nagyon megrendül a hálózat, hát szétesik a hálózat, hogyha ilyen bottleneckeket kiütünk belőle. Tehát ezeket nagyon-nagyon kell tudni, látni. Na most, azok a hidak, amelyek dinamikusan ugrálnak a hálózaton belül, azokat kreatív nódusoknak hívjuk. Tehát vannak olyan hidak a legtöbb hálózatban, amelyek nem mindig ugyanazt a két csoportot kötik össze, emlékezzenek a déthabokra, a randizó csomópontokra az elmúlt órából, vagy az óra elejéről, és tehát mindig más csoportokat kötnek össze, és ilyen módon egymástól távoli nódusokat tudnak összekötni, méghozzá ismeretük van egy nagyon sok egymástól távoli nódustól. Hát ezek a kreatív nódusok, ezek nagyon fontosak a hálózat életében azért, mert hogyha új helyzet van a hálózatban, akkor ezek nem a probléma megoldó nódusok, amelyek itt szürkén voltak ebben a hálózatban jelölve, és egy bizonyos problémára specializálódtak, vagy nem a disztribútor nódusok, amelyek ilyen halványzölddel voltak jelölve, hanem ezek a sárga csillaggal jelölt kreatív nódusok, amelyek ugrálnak a hálózat két pontja között, vagy több pontja között, és ezáltal új és új megoldásokat tudnak generálni a hálózatokban, ezért hívjuk őket kreatív nódusoknak. Mark Granovetter a következő ábrán volt az a szociológus, aki megvizsgálta azt a kérdést, hogy hogyan lehet információhoz jutni fontos állásokról egy társadalmi hálózatban. Hát ez Bostonban vizsgálta meg ezt a problémát, és 1968-ban nézte ezt meg, és azt találta, hogy a távoli ismerősök, a véletlenszerűen belénk botló távoli ismerősök azok, amelyek új információkat adnak sok mindenről, például egy jó állásról. Hát miért van ez? Ez egy furcsa dolog. Ugye azt gondolnánk, vagy gondolhatnánk azt is, hogy a közeli ismerőseink, a legjobb barátaink fognak legjobb információkat adni nekünk egy távoli, vagy egy jó állásról. Miért? Hát ők ismernek bennünket. Tudják, hogy milyen állást szeretnénk. És szeretnek bennünket. Tételezzük fel. Szeretnének segíteni nekünk a közeli ismerőseink. Mégis a közeli ismerőseinktől kisebb eséllyel kapunk jó tippeket, mint a távoliaktól. Hát hogy a csodában van ez? A közeli ismerőseinknek az információ halmaza átfed a mi információ halmazunkkal. Azt az információt, amit a közeli ismerős tud, azt már mi is tudtuk régebben. együtt voltunk bizonyos helyeken. Ugye vegyék észre, a férj-feleség, ugye, hogyha van átfedő kapcsolatrendszerük, már pedig egy férjnek meg egy feleségnek muszáj, hogy legyen. Hát akkor a férj nem okvetlenül tud mindig újat mondani a feleségnek, hát még csak az kéne. Egy csomó mindent a feleség már tudott, abból, amit a férj tud mondani neki, mert már megbeszélték, vagy már korábban együtt megtapasztalták. Hát igen. Nem a legközelebb ismerősünk tud nekünk megdöbbentően új dolgokat mondani, hanem egy nagyon-nagyon új ismerősünk, egy olyan ismerősünk, akiben most futottunk bele. Nézzék meg a következő ábrát, a Structural Holes című ábrát, amit Ronald Burt, egy másik nagyon híres amerikai szociológus fedezett fel, ugye 90-es években. Ez egy szociális hálózat, minden nódus egy ember. Két ember van kiemelve ebből a hálózatból, Robert and James. Robert és Jakab. Ugye mit látunk? Robert az egy nagyon központi figura ebben a hálózatban. Miért? Azért, mert Robert különböző csoportokat, mondjuk az A csoportot, meg a C és D csoportot szinte egymaga köti össze. Robertnek a szomszédjai ebben a csoportban, azok nincsenek egymással összekötve. Nézzük meg James-t. Szegény James. Hát ő egy nagyon-nagyon sűrű csoport kellős közepén van. Jamesnek majdnem minden szomszédja össze van kötve egy másik, a másik szomszédjával. Majdnem minden szomszédjával. Hát azaz vagyis, hogyha James mond valamit ezeknek a szomszédoknak, jó eséllyel ezek a szomszédok azt már hallották egy másik szomszédjuktól. Ez a szegény James, ez egy unalmas fickó. Robert, hát az egy központi figura. Az egy broker. James az meg egy loser. Tehát ezt a James, ezt nyugodtan ki lehetne emelni ebből a hálózatból. Nem nagyon változnának meg semmik. Semmilyen hálózatos dolog ebben a hálózatban. Ha ezt a Robertot kiemeljük a hálózatból, hoppá, hát akkor ez az A meg C és D csoport nagyon távol kerül egymástól. Tehát az úgy megérződik a hálózatban. Tehát igazándiból ez a Robert, ez egy nagyon jó pozícióba került ebben a hálózatban. Hogy tudná James javítani a pozícióit? Hát úgy, hogy mondjuk összeismerkedik az A csoport valamelyik tagjával. Vagy a C és D csoport valamelyik tagjával. Ez nem olyan egyszerű. Ugye a B csoport az egy meghatározott értékrenddel bír. Az A csoport meg egy másikkal, a C és D csoport meg egy harmadikkal. Tehát Jamesnek ki kell lépni a komfortzónájából ahhoz, hogy átmenjen, vagy kapcsolatot tudjon teremteni az A csoporttal, vagy a C és D csoporttal. Hát ehhez kurázsi kell. Ehhez egy ilyen flexibilitás kell, ehhez egy ilyen gyakorlat kell, egy mersz kell, egy elszántság kell hozzá. Nem olyan egyszerű ezt megtenni. Azaz vagyis, akkor tesszük jól, hogyha képesek vagyunk ilyen nagyobb távolságokat áthidalni ezekben a hálózatokban. Itt a következő ábrán a hálózat, tehát a networkingnek a művészete címet viseli, The Art of Networking, ez az ábra. Ezt mutatom be, hogy van a novelty seeking strategy, tehát az újdonságkereső stratégia, az pont ez. Tehát, hogy hagyjam ott az eredeti csoportomat, redukáljam a csoportban a kapcsolataim számát, mert azok redundánsak, keressen meg mondjuk a csoport véleményvezérét, tartsak vele kapcsolatot, változatlanul, de a többi kapcsolatot azt gyengítsen meg, keressek új kapcsolatokat, például úgy, hogy megkeresem a csoportban a legfurcsább embert, tehát az vagy egy bolond, vagy pedig azért furcsa, mert egy másik csoportból egy követ, egy híd ebben a csoportban, és úgy viselkedik, mint ahogy a másik csoporttagjai viselkednek. No hát, fedezzem őt fel! Kérjem meg, hogy mutasson be a másik csoportba engem, és menjek át a másik csoportba, ott keressen meg a véleményvezért, tartsak kapcsolatot vele, keressen meg a másik csoportban a furcsán viselkedőt, az egy harmadik csoport, keressen meg a harmadik csoportot, és így tovább, és így tovább. Ez egy lehetséges stratégia. De nem csak ez a stratégia van. Van a biztonságkereső stratégia. A biztonságkereső stratégia az pont, hogy egy sűrű csoportba akar engem beilleszteni és ott tartani. Hogyha egy új helyzetbe kerülnek, egy gyökeresen új helyzetbe, akkor először a biztonságkereső stratégiát kell alkalmazni, csak aztán az újdonságkereső stratégiát. Miért? Hát először a legszűkebb csoportjukat kell megerősíteni, a családjukat, hogy biztonságban legyenek. És utána lehet csak kilépni ebből. Tehát nem lehet úgy egy csoportból kilépni, nem léptem be. Tehát először be kell lépni a csoportba, először meg kell teremteni ezt a csoportot. Utána lehet kilépni belőle és megkeresni a következőt. Az utolsó fogalom, amit be szeretnék mutatni a mai alkalommal, vagy ebben az előadásban, ez a hálózatoknak a magja. Ezt core-nak hívjuk az angol szász irodalomban, és periferinek hívjuk a hálózatoknak a perifériáját, amit magyarul is így hívunk. A hálózatok magja az általában csak néhány nódus, nem sok nódus, nagyon kevés nódus. Ezek a hálózatok centrális nódusai, amelyek nagyon jól össze vannak kötve egymással. Ez a néhány nódus kapcsolatban van a periféria nódusaival. A periféria nódusai azok egymással nincsenek összekötve, csak a hálózat magjával vannak összekötve. A periféria nódusai jóval többen vannak, mint a hálózat magjának a nódusai. Ha a hálózat irányított, akkor áll elő az az eset, amit látunk az ábrán. Nem egy periféria van, hanem két periféria van. Van a bemenő periféria, meg a kimenő periféria. A bemenő perifériából a kapcsolatok a hálózat magja felé vezetnek. A hálózat magjából kifele vezető kapcsolatok, azok a kifele menő, kimenő perifériához vezetnek. Az előadásomat valószínűleg döntő többségében orvosta hallgatók fogják meghallgatni, így nekik különösen hát kézenfekvő az a példa, amit most hozok. Gondoljunk az idegrendszer példájára. Ugye az idegrendszerünkben vannak szenzoros neuronok. Látó idegsejtek, szagló idegsejtek, halló idegsejtek, ezekben a funkciókban résztvevő idegsejtek. Ez a bemenő periféria. Ez a része az idegrendszerünknek az idegrendszerünk központi részébe, a hippokampusz felé és hát a központi régiók felé közvetíti a változásokat. Ott ezek integrálódnak, meghatározódik az, hogy mi történjen, és utána kivezetődik a jel. Hova? Hát például a motoros neuronokba, a végrehajtó funkciókba, hogy mit kell csinálni, rohanni kell, karjaimat össze kell zárni, vagy át kell ölelni valakit, vagy rágni kell, vagy mit kell csinálni. Tehát ugye értik már a bemenő és kimenő periféria közti különbséget remélem. Hadd mondjam el, vagy hadd hangsúlyozzam, hogy a hálózatok magja az egy olyan része a hálózatoknak, amelyik nagyon-nagyon szoros kontroll alatt áll. Nagyon változékony ez a mag. Lehet olyan, hogy ez a mag nagyon kicsi, csak néhány nódusra terjed ki. Ilyenkor a hálózatok nagyon szorosan irányítottak, nagyon nagy a kontroll ezekben a hálózatokban. Iszonyú kevés mag, iszonyú kevés nódus, a magot képező iszonyú kevés nódus irányítja ilyenkor ezeket a hálózatokat. Ha a hálózat lazább lesz, ilyen eltaknyolt, elnagyolt, nem nagyon kell hatékony válaszokat produkálnia, ráérősen, camogósan tud sok mindent csinálni, ki tud próbálni sok mindent, mert nagyon sok forrás áll a rendelkezésére, muszájért csinálnia, mert ki kell találnia egy új választ. Ilyen helyzetekben, ezek különböző helyzetek ám, ilyen helyzetekben a hálózatok magja általában kiterjed. Sok nódus vesz részt a magban. Majdnem az összes. Ilyen is lehet. Ilyenkor nem nagyon különbözik, tudjuk megkülönböztetni a magot a perifériától. Elmosódik a magnak a határa. Nem igazán lehet szétválasztani a kettőt egymástól. Ez a hálózat egy nem annyira irányítható hálózat. Ilyenkor a hatékonyság nagyon kicsi a hálózaton belül. A mag nagyon kiterjedt. Nagyon sok nódus részt vesz a döntéshozatalban. Mindenki dumál össze-vissza, hangzavarban, stb. Ez azonban nem rossz abból a szempontból, hogy nagyon sok ötlet, vélemény megfogalmazódik. És lehet esetleg ezt egyeztetni. Lehet elképzelhető, hogy nagyon új vélemények is bekerülnek ebbe a nagy hangzavarba. Ha csak egy valaki dumál, hát ami neki nem jut eszébe, az nem kerül be a közforgalomba. Tehát ugye egy diktatúrában, ha csak a diktátor befolyásolja, vagy határozza meg a dolgokat, hát ja, ami a diktátornak eszébe jut, vagy ami eljut hozzá, az lesz a vélemény. Összes többi vélemény nagyi bele van csinálva. Azaz vagyis, azok elvesztek. Tehát ez egy szűk keresztmetszet, gondoljunk azért bele, ez egy iszonyúan szűk keresztmetszet. Csak akkor működőképes ez a keresztmetszet, hogyha egy dolgot kell csinálni, és ez jól meg van határozva. Ha nem nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni, hát akkor a diktátor tévedett. Ha a diktátor tévedett egy diktatúrában, hát akkor az a diktatúra hülyeségeket csinál. Egy idő után megbukik. A diktátor is, meg a diktatúra is úgy, ahogy van. Elsöpri a történelem mindegyiket. Tehát ugye látják, hogy itt változtatni kell ezt a rendszert valahol néha. Néha nagyobb mag kell a hálózatban, néha meg kisebb. Néha nagyobb periféria kell, néha meg kisebb. Az utolsó ábra bemutatja, hogy hányféle módon szerveződhet ez a mag. A közepét most ne nézzük, az egy ritkán használt fogalom, nem annyira vált be a hálózatkutatásban. A két széle viszont fontos. Az egyik széle a gazdag klub, a rich club. Ez a gazdag klub, ez egy olyan fajta mag, amikor a csomópontok egymással össze vannak kötve. Látunk négy darab csomópontot az ábrán, az 1-es számú nódust, a 2-es számú nódust, a 22-es számú nódust, meg a 23-as számú nódust. Ezek össze vannak kötve egymással, ez a mag. Összes többi nódus az a periféria. Azok nincsenek összekötve egymással ezen a Móriczka ábrán, ezen a hálózaton. Hát, elég jól szétválik ez a kettő. Azokat a csomópontokat, amelyek egymással szorosan össze vannak kötve, azokat gazdag klubnak hívjuk. Nem minden hálózat gazdag klub. Van annak egy veszélye, hogy a csomópontokat összekötjük. Mi ez? Gondolkodjanak ezen el most egy pillanatra, kapcsolják ki esetleg egy pillanatra a hangfájt, egy pause, tehát egy szünetet nyomjanak be, és gondolkodjanak el a válaszon, hogy mikor baj az, hogyha a hálózatos csomópontokat összekötjük? Na, mikor? Hát most, kedves hallgatóim, hogyha még benne vagyunk ebben a koronavírus járványban, vagy esetleg már jövőre a következő járványban, vagy mit tudom én, most, a járványnál, óriási baj, hogyha a hálózat csomópontjai találkoznak. Miért? Ha az egyik csomópont megfertőződött, hát francba, akkor megfertőzi az összes többi csomópontot, mert találkoztak, mert ez egy gazdag klub, mert egymással összekötetésben vannak, és bizony a csomópontok akkor végigfertőzik a következő lépésben az egész hálózatot úgy, ahogy van. Tehát ilyenkor egy okosan viselkedő hálózat a fontos embereit, a csomópontjait úgy szétkapcsolja egymástól, mint a franc. Ilyenkor nincs kormányülés, vagy ha van, akkor azt interneten szabad csak megcsinálni, és így tovább. Tehát te nagyon kell vigyázni ilyenkor a főnökökre, mert hogyha az egyik főnök tönkre megy, akkor minden főnök tönkre megy rögtön. Tehát ez egy nagyon kiélezett helyzet. A másik fajta hálózat, a másik szélén van ennek az ábrának, az a hagyma hálózat, onion network. Ilyenkor nem csak a hálózat magja van ott, hanem a magot körbeveszi hagyma héjszerűen néhány héj szerkezet. Azaz vagyis, a periféria nódusai össze vannak kötve egymással. Nem mindegyik mindegyikkel, csak ilyen héjszerűen vannak összekötve egymással. Vannak belső héjak, meg külső héjak. Ez a hálózat, úgy fedezték fel ezt a hagymahálózatot, hát nem úgy, hogy egy hagymára gondoltak, hanem hogy megvizsgálták matematikailag Stanley Gene Stanley. Bocsánat, a Stanley Milgram jutott eszembe egy pillanatra, tehát Gene Stanley, aki egy professzor a Boston University-n, és munkacsoportja fedezte ezt föl, azt kérdezték meg, hogy milyen matematikailag az olyan hálózat, milyen hálózat az olyan hálózat, amelyik egyszerre ellenálló a véletlenszerű támadásokra és a célzott támadásokra. Célzott támadás alatt azt értették, amikor csomópontokat célzunk meg ezzel a támadással. Kiderült, hogy a hagymahálózat, pontosan ez a hálózat az ellenálló mind a kettőre. Gondolkodjunk ezen el egy pillanatra. A csomópontokkal rendelkező skálafüggetlen, vagy rich club, vagy akármicsoda hálózat, ugye az ábra másik része, az, amelyik ellenálló a véletlenszerű támadásokra. Miért? Mert hát nagyon sok nem csomópont van benne. Annak az esélye, hogy véletlenszerűen eltalálunk egy csomópontot, kicsi. Azaz vagyis, ha csak úgy véletlenszerűen lődözzük a hálózatot, a csomópontokkal rendelkező hálózat kiválóan ellenálló, és megmarad a hálózatnak a gerince. A hálózat óriás komponense, összekötött maradéka, az megmarad viszonylag nagynak, hogyha kilőttünk egy véletlenszerű nódust, véletlenszerűen kilőttünk egy nódust. Azonban, ha célzottan a csomópontokat támadjuk, megnézzük meg ezt az előző hálózatot, a rich clubot, ha azt az egyes számú nódust kilőjük, hát akkor kész, akkor szétesett az egész, úgy, ahogy van. Tehát a célzott támadásnak egy ilyen hálózat nem áll ellen, iszonyú gyenge. Nézzék meg az onion networket, a hagymahálózatot, kilőjük a középső nódust, mi történik, semmi nem történik. Hát olyan mennyi, 4 nódus leesik a hálózatról, hát édes Istenem, hát ez a kár. Na de hát az összes többi az még összekötve marad. A bűnöző hálózatok ilyen hagymahálózatok, a kábítószercsempész, meg terrorista, meg mit tudom, micsoda hálózatok, azok ilyenek. Miért? Mert a rendőrség az kettőféle stratégiával dolgozik. Hát ugye minden bűnöző az jó bűnöző akkor, ha már el van fogva. Tehát bármilyen bűnözőt szívesen elfog a rendőrség. No de a csúcsbűnözőket azért még szívesebben fogja el a rendőrség, tehát azért fokozott erőfeszítést tesz arra a rendőrség, hogy felfedezze, vagy kiderítse, vagy kivallassa valahogy az albűnözőket arról, hogy kik a főbűnözők. És hát leginkább a főbűnözőket szeretné elfogni. Tehát a rendőrségnek van egy véletlenszerű stratégiája is, meg van egy célzott stratégiája is, amivel a csomópontokat akarja eltalálni. Hát pontosan egy ilyen hagymahálózat, az amelyik ellenáll mind a két stratégiának, és hát pontosan ezért fejlesztették ki a bűnözők ezt a hálózatot. No, ezzel fejezném be a mai előadásomat, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.